Köszönöm. No hát akkor szeretettel üdvözlök mindenkit, aki még a késői óráig is kitartott. És mindjárt az elején hadd mondjam, hogy hajlamos vagyok halkan beszélni, még ha most erősebben is beszélek, úgyhogy szerintem célszerű lenne egy kicsit előrébb jönnének, akik a hátsó sorban ülnek, mert lehet, hogy nehezen fogják hallani, amit mondok ugye vége felé már. Tehát a befejező előadásunk, és azt nem ígérem meg, hogy 40 percből bele fogok férni, majd lehet, hogy a végén bele kell húzni egy kicsit, és csak átugrunk bizonyos diákat, de meglátjuk, mennyire bírják. Ahogy a címből is látják, egy olyan területtel kívánok foglalkozni, ami hát szigorúan véve a teozófiának nem központi kérdése, de mégis majd látni fogjuk, hogy miért gondoltam, hogy ezzel most talán érdekes lehet foglalkozni. De nézzük először, hogy miről is szól ez a, mondjuk úgy, hogy egy óra. Először is azzal akarok foglalkozni, hogy miért jött ez a témaválasztás. Mi mit arra, hogy én ilyesmivel foglalkozzak, és megpróbáljam önöket is bevonni, vagy beavatni ebbe. Hát ennek az elején, ennek az egész témának az indulásáról a 19. század közepe vége felé voltak az első olyan kísérletek, amikről beszeretnék számolni. Aztán rátérek egy kicsit arra, hogy ennek mik a lehetséges magyarázatai. És akkor ennek kapcsán fogjuk érinteni már a teozófiával, vagy azokat a területeket, amikkel ebben vegy tisztán a teozófia foglalkozik, ilyenek a tisztánlátás és az okkult kémia területe, azon részeivel, vetületeivel, ami ehhez tartozik. És végül egy összefoglalom, amiről itt ezekben szó lesz, mert hát így a címszavakból ez nem látszik olyan nagyon soknak, de azért majd látni fogják, hogy sok minden elő fog itt jönni. És a végére tartogatok egy meglepetést is majd. Hogy mi lesz ez, az majd akkor kiderül. Attól meglepetés. Kezdjük azzal, hogy mi vitt arra, hogy én ezzel az egésszel foglalkozzak, és ezzel most szűjjek egy előadást, és lopjam az ideiket. Valamikor úgy, meg nem mondom pontosan, talán 20 éve volt az, hogy egy balesetből kifolyólag hirtelen sok időm lett, és sokat voltam egyedül otthon. És akkor kezembe került egy ilyen ingákkal foglalkozó könyv, ma is lehet kapni, a Varázsvesző tudománya a címe. És abban nagyon sok érdekes kísérletet leírtak, és engem már akkor is foglalkoztattak rejtélyes dolgok. És végeztem olyan kísérleteket, amiknek a lényege az volt, hogy hát ingával ki lehetett mérni tárgyaknak különböző jellemzőit. És ilyen kísérletekkel való foglalkozás közben felfedeztem azt, hogy hát a tárgyaknak, amiket így az ember vizsgálgat ingával, különböző jellemzőiket, nem kell ott lenni. Elég, ha ott voltak, és az órákkal utána is én még kimutatom, hogy az a tárgy itt volt. Hát ez az első pár ilyen élmény volt, az úgymond véletlenszerű élmény, aminek a végeként, hát nem tudom, most minden esetre a teozófiával foglalkozom már jó pár éve, ez is hozzájárult ahhoz, hogy ebbe az irányba kezdjek kutakodni. Tehát ez az egyik ok, van egy személyes élményem, kötődésem is ehhez a témához. Aztán az utóbbi időben azt veszem észre, hogy elég sok film foglalkozik ezzel, olyan divatos téma lett. Így aztán másoknak is valószínű fölkelthette az érdeklődését az, hogy létezik ilyen jelenség. A legutolsó ilyen, amit talán az HBO-n vetítettek, nem tudom pontosan, hogy hol láttam, ez az Azután című film volt Matt Damontól. Nem tudom, hogy önöknek ismerőse, de minden esetre a címet érdemes megjegyezni, és majd utána jön. Lehet, hogy most az HBO-nál most is hozzáférhető az ilyen on-demand videók között. És végül, de nem utolsó sorban, a teozófiai társulatnak van egy ilyen célkitűzése is. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket, és nekem most már nem titkolt célom ezzel az egész előadással, hogy megpróbáljam az érdeklődésüket felkelteni, és netán a kísérletező kedvüket is. Lássuk, hogy miről van szó. A 19. században, vagy hát legalábbis onnantól datálódnak az első, mondjuk úgy, hogy tudományos igényű kísérletek, elég mondhatni, hogy tudós embereknek a tollából, illetve az ő kísérleteik voltak ezek, és ők voltak azok, akik ezt kellő igényességgel le is írták, és közzé is tették könyvformában, vagy újságban. Az első ilyen, aminek így a nyomát leltem, az Joseph Buchanannek a kísérletei voltak. Ő 1849-ben jelentette meg az első ilyen kísérlet sorozatának az eredményeit, és maga a pszichometria fogalma is tulajdonképpen tőle ered. Az ő kísérletei onnan indultak, hogy ő találkozott egy úriemberrel, aki arról számolt be neki, hogy ő borzasztó érzékeny a rézre. És a réz érintésével olyan neki nagyon kellemetlen fémes íz támad a szájában, és ezt ő még akkor is fölismeri, ha nem látja, hogy az réz. Sőt, még ha éjszaka fölébred, vagy még éjszaka arra is fölébred, hogyha forgolódás közben a réz éjjeli lámpájához hozzáér a keze. Ez a furcsaság úgy beindította Buchanannak a képzeletét, és akkor ő egy egyetemi professzor volt. Tehát lehet, hogy nem professzor volt, de minden esetben tanított egyetemen, és gyakorló orvos is volt. És hát elkezdte érdekelni, hogy hogy is van ez. És elkezdett önmaga is kísérleteket végezni ennek nyomán a saját hallgatóival, illetve az erre vállalkozó fiatal emberekkel. A kísérleteinek lényege az az volt, ami ugye az egész lavinát elindította nála, hogy próbaképpen ilyen különböző gyógyhatású anyagokat, akkori gyógyszereket lezárt borítékba rakott, és akkor a kezébe nyomta a próba személyeknek. Annyit kell tudni, hogy ezek a gyógyszerek, ezek ilyen nagyon mondjuk úgy karakterisztikus hatású szerek voltak, tehát hánytató, meg hashajtó, meg hasonló. És akkor ilyen 5-20 perc után úgy kezdtek mutatkozni a hatásai ezeknek a szereknek a tesztalanyokon, különböző erősséggel és különböző idő után, de úgy a végeredménye az lett ennek, hogy ilyen 130 fős mintából 43 fiatal, hát egyetemi hallgatók voltak, 43 érzékenynek bizonyult, ami azért elég jelentős. Az érzékenység szintje is nagyon változó volt, mert volt olyan, aki 5 perc után abba kellett, hogy hagyja a kísérletet, különben kidobta volna a tancsot, mert igen tudta, hogy jön a borítékba, hát nála hánytató volt történetesen. De nyilván elég jellemző hatásai voltak minden tesztalanynál. Most persze, ha nagyon tudományosan akarnánk ezt a kísérletet elvégezni, akkor lehet, hogy nem így fognánk ma már hozzá, tehát ennél sokkal összetettebb módon csinálnak manapság ilyen kísérleteket. De lássuk be, ez volt az első ilyen nekirugaszkodás, és tekintve, hogy akkor senkinek a fejében nem volt még olyasmi, hogy most velem mit akarnak csináltatni, így a képzelgés meg az önszuggesztió az kizárható ezeknél a kísérleteknél. Egyébként itt meg kell jegyezni a pszichometriát, mint olyat, ha most rákeresünk az interneten, meg a mai irodalomban, akkor nem egészen ilyen összefüggésben alkalmazzák ezt a fogalmat, hanem ma már inkább ilyen személyiség, tesztek, meg képességfelmérő dolgoknak a meghatározására használják. Mi itt most a korabeli értelmében fogjuk használni ebben az előadásban ezt a fogalmat. Ezek a kezdeti kísérletek aztán nagyon nagy lökést adtak Buchanannek arra, hogy ezekkel tovább foglalkozzon, és további irányokba kezdett kutakodni. Újabb kísérletsorozatokkal rájött, hogy hát a ilyen gyógyszer, a hatás, vagy gyógyhatású szereknél az élő szervezeteknek sokkal erősebb a kisugárzása. És akkor a kísérleteivel arra is rájött, hogy nem csak az élő szervezeteknek, hanem az emberi szerv, különböző emberi testrészeknek, szerveknek is megvan a maguk speciális sugárzási módja, és hogy ezeket, ha képzett személyek vizsgálják, akkor elég jó ki lehet szúrni azt, hogy melyik szerv az, ami beteg, vagy gyenge. És ilyenből ő aztán arra következtetett, hogy ezt majd milyen jó diagnosztikai felhasználása lehet ennek a képességnek. Azt is megfigyelte, hogy az agyból különösen erős ilyen sugárzás távozik, és az megint csak nagyon egyéni jellemzőkkel bír. És a kísérletek közben, hát azok úgy szép lassan bomlanak ki a különböző dolgok, nyílnak a különböző irányok, és jönnek különböző felfedezések, ahogy halad ezen az úton. Másik ilyen felfedezése volt, hogy nem is kell megérinteni az embernek a fejét, ugye az agynak nagyon erős és karakterisztikus kisugárzása van, elég közel tenni a kezet. Tehát itt nem valami vezetéses információ átvitelről van szó, hanem egyértelmű a sugárzásról. És azt is megfigyelte, hogy fém közbeiktatásával a kéz eltávolításából adódó ingerület csökken, és ez kiküszöbölhető. Tehát a fémek tökéletesen szinte vezetik ezt a sugárzást. És hát a kísérletei során arra a következtetésre is eljutott, hogy ezek a sugárzások akkor tárgyakon is lenyomatot kell, hogy hagyjanak. Hát ez az, amivel én magam személyesen is szembesültem a kísérletem során. De hogyha ez így van, akkor jött az ötlete megint, hogy csináljunk egy olyan kísérletet, hogy volt egy nagyon jó érzékeny, már ilyen bejáratott figurája, aki ezek a kísérleteknél a segítségére volt, egy ilyen érzékeny alany. És akkor volt négy ismerőse, akik nagyon erős személyiségek voltak, jól ismertek a maguk korában, de történetesen az, aki ez a pszichometrizáló személyüket nem ismerte. Azt sem tudta, hogy léteznek. Viszont volt kézzel írott levele ezektől az emberektől, Buchanannek, úgyhogy sorba egymás után a kezébe adta ennek az úriembernek, ennek a pszichometrizálónak ezeket a leveleket. És micsoda meglepetés, az az ember, ez a pszichometrizáló tökéletes leírást adott külsejüket illetően és a jellemüket illetően is ezekről az emberekről. Még azt is elmondta, hogy kettő közülük engesztelhetetlen ellenszenvvel viseltetik egymás iránt. És még azt is megmondta, hogy melyik lesz a nyertes a kettőjük birkózásában. És úgy lett. Na ez aztán már tényleg kiverte a biztosítékot Buchanannál, és onnantól beindult. És sok éven keresztül több ezer kísérletet végzett, és a kísérletei mellett arra vonatkozólag is folytatott kutatásokat, hogy milyen gyakorisággal, meg milyen embereknél lelhető fel ez a képesség. És hát arra jutott, hogy általában ez a pszichometrikus képesség, ez fejlett intellektusú és kifinomult idegrendszerű embereknél a leggyakoribb. Meleg éghajlaton több ilyen érzékeny emberrel találkozott, mint a hűvösebb klímájú országokban vagy területeken, de azt is leszűrte, hogy borzasztó nagy az ingadozás. Azt pár az ember, hogy X területen itt most akkor sokan lesznek, és nincsenek sokan máshol meg. Tehát ezekre nincs magyarázat, hogy ezeknek, hogy akkor ő nem talált és nem közölt ezzel kapcsolatos magyarázatot. Mindenesetre ez tény volt, amit ő kinyilvánította összefoglalásában. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy a tapasztalatai szerint ez a képesség az érzékenyeknél is eleinte nagyon bizonytalan, de pozitív visszacsatolás, biztatás mellett és folyamatos használat során gyorsan kifejlődhet. És több évi ezzel való foglalkozás után Buchanan maga is érzékenyé vált el a pszichometrikus képességekre tetszett. És hát a munkásságának az eredményeit, mármint az ezzel kapcsolatos munkásságának az eredményeit, mert sok más könyvet is írt, 1893-ban a Pszichometria kézikönyve címmel tette közzé. Hát én abban olvasgattam a releváns részeket, és abból tudtam meg mindezeket. De ő aztán nagyon elment abban az irányba, hogy az emberekben ez hogyan is működik, és hogy alakul ki. Mi meg nem ezzel akarunk most foglalkozni, hanem ugye az előadásnak a tárgya és a célkitűzése az, hogy a tárgyak emlékezetével foglalkozzunk, ezért nem ezen az vonalon megyünk tovább, hanem átváltunk William Denton kísérleteinek a vonalára. Denton ez irányú munkásságát a kezdőlökést neki azon adta, hogy Buchanan kísérleteiről olvasott. De Buchanan orvos volt, tehát ő nagyon az emberi idegrendszerre ment rá. Denton meg geológia professzor. Micsoda meglepetés, ő meg azzal akart foglalkozni, hogy az ásványok azok, hogy is kapcsolódnak ehhez a témakörhöz, illetve az ásványokról akart újabb információkat szerezni ezzel a képességgel. Ő, de Buchanannal ellentétben, aki nagyon sok alanyja a kísérletezett. Denton viszonylag kis számú, ilyen tisztán látó, elszóltam maga, pszichometrizálóval végezte a kísérleteit, és jóval kevesebbet, mint Buchanan, ő legalábbis 111-et közölt a könyvében. Viszont ezek is nagyon érdekesek. Én csak néhány szemelvényt emelek ki ezekből, már magukba a leírásokban nem megyek bele, mert az már tényleg túl benne az egy óránkon, ami 40 perc, mint tudjuk. De néhány érdekesség vagy érdeklődést felkeltőt azért fölidéznék. Tehát van jó néhány benne, ami egyébként a módszer az hasonló, tehát lezárt borítékba a pszichometrizáló személy számára ismeretlen valamilyen anyagot, nem a kezébe ad, hanem általában a homlokához, aki a harmadik szemhez a pszichometrizáló személynek, és aztán annak a benyomásait a pszichometrizáló személy éber állapotban kezdi elmondani. Ellentétben sok más esetekben, itt korábban is elhangzott, hogy ilyen hipnotizált állapotban végzik ezeket a tisztánlátó kísérleteket, nem. Denton kísérleti alanyai teljes éber állapotban végezték ezeket, akkor folyamatosan lehetett kommunikálni velük. Nagyon érdekesek a leírások egyébként ezzel kapcsolatban. Ami érdeklődést felkelthet talán, hogy egyes mintáknál rég kihalt, talán egyes esetekben még harmadik fajbeli emberekről szóló híradások jelennek meg. Pontosabban nem híradások ezek, hanem képek. Mozgóképek, mint egy filmet nézne az illető, amit közvetít szavakban. És hát elég érdekesek. Az állatok, a természeti környezet nagyon más, amiről beszámolunk, mert az emberek is, mint amik ma vannak. Ilyenek például egy Ararát hegyéről származó obszidián darabka, egy pattintott nyílhegy darabka, vagy egy csontdarab valamikori régi emberi településről. Ezek egy ilyen nagyon régmúlt korbeli emberiségnek a képeit mutatják meg nekünk. Kicsit közelebb az időben nagyon érdekes az az eset, ahol a pompei ásatásról származó pici vulkáni tufa darabból rekonstruálja a hölgy, aki ezt a vizsgálatot végzi, Pompei pusztulását. Ami nem egészen úgy szól, mint ahogy a történelem oktatja, hanem néhány részletében igencsak eltér attól. Nem akarok itt fölbiztatni nagyon a kíváncsiságot, szóval a lényeg az, hogy nem egészen a forró hamu meg ilyesmi folytotta meg az embereket, hanem sár. A Vezúvból kiáramló óriási mennyiségű víz összekeveredő a iszappal és a hamuval, ami aztán betegítette a város. Hát ez megint nem olyan, amit a történelmi tanulmányaiból vett a hölgy. Egyértelműen azt mondta, amit látott. Meg még más érdekes dolgok is vannak a leírásban. Aztán egy másik ilyen érdekes dolog, egy olajpala darabkából a hölgy, aki ezt a vizsgálatot végzi, elég meglepő következtetéseket, vagy képet ad arról, hogy hogyan alakult ki a kőolaj. Legalábbis azon a területen, ahonnan a minta származott. Ez megint olyan dolog, ami akkoriban teljes képtelenségnek volt, akkor teljesen más elképzelések voltak arról. Akkor az volt az uralkodó nézet, hogy a kőolaj az a kőszénből lett. Ma nem tudom pontosan, mi az uralkodó elképzelés. János biztos elmondja nekünk, ha megkérdezzük az egy óra után. De hát ez egészen másról szól, hogy hogyan alakult ki a kőolaj. Pontosan itt korallok hozták létre a híradás szerint, legalábbis azon a területen, a tengerekben élő korallokban alakult ki, és ők, és maradt meg a kőolaj, ami aztán a különböző geológiai tevékenységek folytán mélyre került és összeroppant. Aztán van egy másik nagyon érdekes eset, ahol egy kanadai hektonteli részbányából származó érc darabkából egy tökéletesen pontos leírást ad a bányának arról a területéről, ahonnan az érc darab származik. Ezt onnan lehet tudni, mert Dentonnak közeli ismerősei dolgoztak abban a bányában, és ő megkérdezte tőlük, hogy ez vajon onnan származik, és ők pontosan megmondták, hogy igen, innen meg onnan származik, ez pont így néz ki. Még a létre is ott van, ahol a hölgy mondta. Ezek úgy azért nem tesznek rosszat a hihetőségének, a kísérleteknek. További érdekességek még, amik a könyv olvasása után úgy megmaradtak bennem, hogy amikre nincs magyarázatom, csak érdekességet mondom. Nem ritka az óriási méretű föld alatti üregekről, barlangokról, meg hasadékokról szóló híradás. Sokkal több ilyen van a híradások között, mint ami a jelenlegi tudásunk szerint lehet. Ami arra enged következtetni, hogy nagyobb mélységekben nem, tehát ott azért vannak még bőven üregek, amikről nem is tudunk. A másik ilyen érdekesség, ami talán összevág a teozófiai tanításával az anyag fejlődéséről, az, hogy hát ezek a híradások ugye sokszor évmilliókkal ezelőttről szólnak, és ha a híradásokból következtetünk, akkor azt kell, hogy mondja az ember, hogy ha ilyen sokszor előfordulnak híradások aranyról, óromról, rézről, ezüstről, stb. Ezek a nehéz fémek abban a régmúlt időben sokkal elterjedtebbek, és sokkal több kellett, hogy legyen belőlük, mint ma van. Ami akár lehet az is, hogy hát igen, ezek ritkulnak manapság, tehát átalakulnak valami mássá, és azért van belőlük viszonylag kevés. Lehet. Akárhogy is legyen, ezek voltak a kísérletek, gondoljuk tovább egy kicsit, és hát ha így van, akkor Denton kísérleteiből a következő dolgokat lehet következtetni. Egyébként ő maga is leírja ezeket. Minden tárgy lenyomatot hagy az összes környező többi tárgyon. Ez kicsit hasonlít ahhoz, hogy a fény is a fényérzékeny lemezen hagy lenyomatot maga után, csak hogy ez nem korlátozódik a tárgyak felületére, hanem mélyen behatol ez a kép. Tehát volt sok ilyen alkalom, amikor mint a darabot megpszichometrizálta az illető alany, aztán összetörték, és egy pici, jóval kisebb darabkát odaadtak egy másik alanynak, vagy ugyanannak, amelyikről ezt tudta volna, hogy ezt már megnézte, és ugyanazt mondta róla. Tehát ebből az következik, hogy nem a felületéről szerezte a benyomásokat, hanem a mélyebb rétegekben is ott van mindez. Azt is leszűrte ezekből a kísérletekből, hogy gyenge behatás esetén, most a gyenge az, vagy gyenge a fény, ha úgy tetszik, vagy a sugárzás, ami behat, vagy viszonylag rövid ideig tart, akkor egy kép rögzül. Erősebb behatás esetén kémiai változások is következnek, tehát ha erősebb a sugárzás, akkor kicsit átalakítja a kémiai anyagot is. ha még erősebb hatás van, az már olyan nyomot hagy maga után, hogy a érzékeny személybe szaglóidegi ingerületet vált ki. Tehát emlékezzünk vissza a Buchanan kísérleteinek kezdetére, a úriemberre, aki a réznek még a, hát nem is kellett megérintsem a közelségétől is, ezt a kellemetlen fémes ízt kezdte érezni a szájában. Hát itt most szaglóidegi ingerületről van szó. És a másik ilyen még pedig a meleg érzet, az alany tapintó ideg végződésein is nagyon erős behatások esetén ez is tapasztalható. Ez nem Denton kísérletei közt, hanem egy másik kísérleti forrásban is ez abszolút megerősítve. Azt, ha valakit érdekel, megmondom azt a forrást is, az biztos, hogy hiteles, mert az, ennek az egész témának az ellenlábasai csinálták meg ezt a kísérletet is, meg ők is leszűrték, ugye igen, ez tényleg így van. Nem akarok a jelenségekkel túlzottan sokat foglalkozni, ennyi szerintem elég volt ahhoz, hogy legalább az érdeklődést felkeltse abban, akiben ez a téma nem, akit ez a téma nem hagy teljesen hidegen. Nézzük meg, foglaljuk össze azt, hogy mi is ez a jelenség. És erre én azt gondolom, hogy nagyon jól passzol, Denton könyvéből vett ez a idézet. Nem mehetünk be egy szobába, legyen éjjel vagy nappal, hogy ne maradjon vissza a portrénk a távozásunk után. Nem emelhetjük fel a kezünket, nem pislanthatunk, vagy borzolhatjuk meg a hajunkat, anélkül, hogy a mozdulataink ne rögzülnének kitörölhetetlenül az elkövetkezendő korszakokra. Az üveglap az ablakunkon, a tégla, amiből a fal épült, az utcakő a járdán mind rögzíti és híven megőrzi a járókelők képét. A levél rezdülését, a bogár mászását, a víz apró fodrozódásait megszámlálhatatlanul sok fényképész rögzíti, kitörölhetetlenül és hiba nélkül. És ez így van, mióta e világ létezik. A természet buzgón lefotóz minden pillanatot. Micsoda fényképalbum lehet az övé. Hát, ez kétségtelenül igaz, és szép költői összefoglalása volt a lényegnek, és nekem erről mindjárt eszembe jut az is, hogy a régi mondás, amivel gyerekeket fenyegettek, még akkor én gyerek voltam, most már talán nem fenyegetik őket vele, hogy Isten szeme mindent lát. Íme, pontosan erről van szó. Csak nem egészen úgy, ahogy a pap mondta annak idején nekem. De minket most tekintve, hogy teozófiai indítatással vizsgálgatjuk ezt az egészet, nem a jelenségek érdekelnek, vagy legalábbis engem nem. Azokat elhiszem, hogy igen, ezek tényleg így vannak, és belátom, hogy miért vannak így, de önök még talán nem látják be, hogy miért vannak így. Van ez így? Hát nézzük a jelenség működését. A teozófia világképe szerint nem a tárgy emlékezik, hanem az csak egy kulcs az emléktár fiókjához. Ahhoz a fiókjához, amelyikbe azt az emléket elraktározták. És ez az emléktár, ez mondtam, nem az anyagban van, hanem ez a teremtő emlékezetében, a logosz emlékezetében. A ezoterikus irodalomban, de teozófiai irodalomban is nagyon sokféleképpen emlegetik ezt a logosz emlékezetét. Találkozhatunk Akasha krónika, asztrális fény feljegyzése és a többi megnevezésekkel. A lényeg ugyanaz. Az egész rendszer, minden, ami létezik, az a logosz, a teremtő teste, ha úgy tetszik. És mint ilyen, mi is minden pillanatban tudjuk, hogy a lábunkra léptek, vagy nem. Ő is minden atomjában tudja, hogy mi történik. Ezek a feljegyzések viszont nem mindenkinek hozzáférhetők, legalábbis ma még nem. Naprendszerünkben a mentális síkon, illetve az annál is finomabb régiókban olvashatók megbízhatóan ezek a feljegyzések. Attól lejjebb asztrális vagy éterikus tisztánlátók számára ezek csak töredékes visszatükröződések lehetnek, ezért nagyon kell vigyázni, hogy mennyire bízunk meg ezekben a képekben. Attól függ, hogy ki közvetíti őket, és hogy mennyire vannak, mennyire erősítetnek meg más hasonló képességgel bírók részéről. És hogyha ez így van, hogy a logosz emlékezete az végtelen, és ott van benne minden, akkor kijelenthetjük, hogy a pszichometrizáló képessége tulajdonképpen a tisztánlátás egy formája, amely tisztánlátást a teozófiai irodalom meglehetős részletességgel körülírt és leírt, és elég sok teozófus író volt az, aki ilyen képességekkel rendelkezett. Most mégis, hogy a tisztánlátás, hát ezt így a mai közéleti alkalmazásban viszonylag ritkán lehet találkozni ezzel, leginkább ilyen érzékeken túli észlelésként látjuk emlegetni, angol terminológiában ezt ESP-nek, extrasensory perception-nek hívják, így már többször találkozunk vele. De az biztos, és hát erről is meglehetősen sok filmet lehet látni, meg könyveket olvasni, tudom én, tehát amikre persze még mondhatjuk, hogy ez mind kitaláció, de itt látszik, hogy nem. Tehát már elég régóta volt sok olyan kísérlet, amiből egyértelmű, hogy ez nem kitaláció. Az lehet, hogy a filmek azok, meg azok a történetek, de maga a jelenség nem. Tehát a tisztánlátók nem képzelődők vagy idegbetegek. Egyszerűen arról van szó, hogy vagy az érzékszerveik finomabbak, és a szokásosnál, most szokottnál szélesebb frekvenciatartományt képesek érzékelni, ezek a testi érzékszervek még mindig. És ilyen formán ezek a, hát ez inkább az éterikus, meg az asztrális tisztánlátókra igaz, hogy láthatnak természetszellemeket, kísérteteket, a belső szerveket meg tudják nézni éterikus tisztánlátással, és így az egészséges szervekre vagy a betegségre tudnak következtetni, látják az aurát, stb. Ezek, ha nem is köznapi dolgok, de nagyon sok felé találkozni már ilyen. Legalábbis azt állítják magukról, hogy bírnak ilyen képességekkel. Tehát ezeket nem minősülnek már rendkívülinek azért. Ami sokkal ritkább, az az, hogy ezt tudatosan a saját elhatározásukból teszik, és amit tapasztalnak, azt éber tudatukba át is tudják hozni. Mert az sokkal elterjedtebb, hogy transz állapotban látnak bizonyos dolgokat, amiket aztán a mesmerizáló vagy a hipnotizőr az le tud kérdezni tőlük. De azok az emberek, akik ezt a pszichometrizálást végezték, a leírt kísérletekben, azok teljesen éber tudatukba kommunikáltak folyamatosan a kísérletet vezetővel. Ez sok lesz. Pár dolgot még a tisztánlátásról. Tényleg csak dióhéjban. A tisztánlátás lehet térbeli vagy időbeli, ösztönös, félig tudatos vagy tudatos irányítás alatti, hát az első kettővel nem gondolom, hogy ezt nagyon magyarázni kéne. Az ösztönös, félig tudatos vagy tudatos irányítás alatt azt kell érteni, hogy van sokszor, hogy az ösztönös az, aki akaratán kívül időnként átsiklik ebbe az állapotba. Ez meglehetősen kellemetlen dolog lehet, őszintén szólva. És hát vagy vissza tud hozni onnan valamit, vagy nem. Tehát gyakorlatilag úgy a személyiség úgy kiesik a testből. Nem túl kellemes állapot lehet. Van a félig tudatos állapot, amikor ezt tudatosan idézi elő ezt az állapotot az illető, de olyan módon, hogy közben transzba esik. Tehát ez a drogok használata, vagy kristályba, vagy varázsgömbbe bámulás, meg hasonlók. Ezek nagyjából, ha valóban tisztánlátásról van szó, akkor ebbe a kategóriába esnek. És hát valamikor vissza tudja hozni, amit tapasztalt, valamikor nem, de sose tudja, hogy mit fog tapasztalni. Hanem csak úgy fejest ugrik bele, aztán majd lesz valami. A tudatos irányítás alatti az világosan tudja, hogy mi a célja, mit akar látni, mit akar megnézni, és azt el is fogja érni, és aztán azt vissza is tudja hozni éber tudatába. Tehát ez a három fokozat, és hát aztán van az éterikus, asztrális, vagy mentális síkokon való tisztánlátás, ugye ezek különböző sűrűségű anyagminőségek, később fogok erről beszélni. És lehetnek olyan esetek, amikor nem a teljes asztrális, mentális vagy éterikus síkra terjed ki ez a fajta tisztánlátás, hanem csak bizonyos szegmensére. Miért nem, ezt nem lehet tudni, de ez az adottsága minden esetre annak, aki ezt ilyenfajta képességgel bír. Egy dolgot azért tudni kell, hogy már ebből a nagyon rövid felsorolásból is látszik, hogy a tisztánlátóknak a módszerei, a képességük a dolgok meglátására, meg onnan az információ visszahozására, az nagyon sokféle. És ebből eredően emellett még a megbízhatóságuk is nagyon sokféle. Ugye említettem, hogyha valaki az asztrális vagy az éterikus szinten tisztánlátó, és ráadásul ezt ilyen féltudatos módon végzi, hát akkor azt jobb háromszor is utána járni, hogy amit látott, az valóban úgy van-e. Tehát itt lehet nagyon átverni embereket azzal, hogy mikor ilyen tisztánlátó az arról nyilatkozik, hogy ő neki mit mondott az elhalt szeretje, mint tudom, egy gyereke vagy fia, mert hogy ő beszélt vele. Hát erre én nem hagyatkoznék nagyon azért, hogyha súlyos döntéseket kell erre alapozni. Nem tudunk most bővebben a tisztánlátással foglalkozni, meg nem is célja a mostani alkalomnak. Mindenesetre ez elég volt ahhoz, hogy besoroljuk, hogy tulajdonképpen a pszichometrizáló az tudatos, időbeni tisztánlátást végez, és van térbeli, meg időbeli tisztánlátás. Az időbeli az ugye ő adott a képessége által, a térbeli, hogy pontosan hol lássa azt, ami lát, ahhoz a kulcsot, meg a mintadarab adja neki. Tehát a kettő így kapcsolódik össze, így tud ő egy millió évvel ezelőtt egy adott helyszínről nyilatkozni, hogy ott mi volt. Marad még egy érdekes kérdés, az, hogy mi dönti el, hogy most akkor egy millió évvel, vagy 800 ezer évvel ezelőtt, hogy mikortól kezdődik a narratív, hogy most mit lát. Ez pedig vélhetően, ez csak az én következtetésem, de azt gondolom, hogy szükségszerűen az dönti el, hogy melyik benyomás a legerősebb a mintadarabban. Ugye ismerik a történetet, amikor Józsi bácsi a kocsmában már 20 éve ugyanazt a történetet meséli, hogy ő a fronton hogy került el, hogy rálépjen az aknára. És az egész falu ismeri, de ő még azért mindig mondja. Hát a tárgyak is ilyenek lehetnek. Az a benyomás, ami a legerősebb bennük, azt sugározzák a legjobban. És ha az 800 ezer évvel ezelőtt volt, akkor az a benyomás lesz a legerősebb a pszichometrizálóban, és onnantól kezdi elmondani a történetet. De jogában áll, vagy módjában áll, mint azt Denton kísérleteiben is sokszor megtörténik, hogy miután elkezdte a pszichometrizálást, de valamiért érdemesnek tűnt előre vagy hátra menni az időben, vagy fizikailag elmenni másfelé, akkor ezt meg tudta tenni a pszichometrizáló személy. Tehát az már egy nagyon fejlett tisztánlátó volt. Jó, hát eddig mind nagyon szép, csak hát még ami legalábbis bennem mindjárt fölmerült, hogy hát jó, de hogy lehet ennyi hihetetlen mennyiségű információt eltárolni abban a pici anyagdarabban. Jó, persze láttuk az utóbbi években, hogy hát a tudomány fejlődése is elég jól halad ezen a téren, és most már hát a számítástechnika mutatott néhány kunsztot, hogy mekkora információ fér el egy ilyen körömpiszoknyi csipbe, de mégis itt egészen másról van szó, tehát mérhetetlen mennyiségű információról, amit egy pici gombos tűfejnyi anyagban rögzítenek, vagy legalábbis azt gondoljuk. Nem maga az információ rögzül, hanem csak a címek az egyes fiókokhoz, ahol az információ van. De még ez is mérhetetlen mennyiségű információ. Gondoljanak bele, hogy egy millió évre, és csak egy millió évről beszélünk, nem a Perm meg a Devon korszakról, amikorról ezek a híradások is szóltak, hanem akkor több százmillió évre visszamenőleg. Hogy lehet-e ilyen tömegű információt eltárolni egy pici anyagdarabban? Hát az igazság az, hogy ennél valószínűleg sokkal többet is képet tudunk volni. Még nem csak az a gombos tűfejnyi anyagdarab, hanem egyetlen atom is. És most, amikor atomról beszélek, akkor nem a tudomány, vagy nem arról az atomról beszélek, amit általában köznapi értelemben annak tartunk. Tehát nem a elege lett belőlem, hogy mi történt vele. De itt is eltűntek. Hát akkor kikapcsolt volna. Akkor mégis csak lecsukta magát valamiért. Jó, akkor beüzemeljük rá, és a fóliképet.
Már volt erős,
túl erős volt a kisugárlás. János, ha te erős vagy, másoltanak?
Ja,
akkor érthető.
Ha nem azt, aki van kapcsolva, akkor tényleg nem nincs ugyan.
Na, akkor mindjárt helyreállítjuk a világrendet. Rizsió, az jó,
nem? Olyan eszközök vannak, amiket eddig nem használtuk. Na most Tamás oda bedugta, de nem kapcsolatban,
hát persze. Az lehet, mindjárt, de 4 órát vagy mennyit bír, vagy 5 órát.
Figyelj, akkor most...
Már indul.
Persze.
Rizsiumban, tehát nem nulláról kell indítani.
Egy kis áramszünet. A Pofi szokott erről nótázni. Ennél a képen
tartottunk? Gyorsan, igen. Meg is volt. Hát elnézést a kis közjátékért. Tehát ott tartottunk, hogy ennél sokkal többet is lehet tárolni. Egyetlen atomban. Erre csak azt kell felidézzük, hogy a teozófia szerint, amikor meghalunk, akkor minden egyes szinten levő tudathordozónk összes lényegi információja az egyetlen atom, az úgynevezett permanens atomunk, ott tárolódik. És aztán a következő testetöltésünktől, hát hogy úgy mondjam, onnan bújtunk. Hogy lehetséges ez? Ugye itt meg még egy kicsit több információról van szó, mint hogy most a környéken képeket kell rögzíteni. Én azt gondolom, hogy az okkult kémia erre elégséges választ ad, mert hogy a teozófia szerint a fizikai anyag sokkal összetettebb, mint ahogyan ma tanítják nekünk. És a két, ráadásul, hát már az is elég bonyolult, ahogy ma ismerjük az atom szerkezetét, de az azért nem egészen úgy néz ki. A kémiai atomok nem a végső fizikai részecskék, mert minden kémiai atom további, sokkal apróbb részecskék, úgynevezett végső fizikai atomok, hívjuk őket anuknak, különböző szintű csoportosulásaiból álló rendkívül magas szervezettségű egység. Meg fogják látni mindjárt, hogy mi ez. Csak a legegyszerűbb elemet, ha be akarom mutatni, akkor a társulat leghíresebb, legtermékenyebb tisztánlátója. Ledbetter nyomán például a hidrogénatom, az így néz ki. 6 kisebb összetevőből áll az egész ilyen tojásdat formájú, és nagy sebességgel pörög a hossztengelye körül, miközben pulzál az egész. Hát már ez is elég összetett mozgás, mert nagyon sok minden belefér. De a 6 összetevő maga is hasonló mozgást végez, ez a hat összetevő. Ezek ilyen háromas csoportokban rendezett, további alacsonyabb rendű egységekről van szó. És ezek a bizonyos alacsonyabb rendű egységek az anuk. Ezek nem egyformák, hanem pozitív és negatív polaritással rendelkeznek. Hogy ez mit jelent, azt már mindjárt nézzük később. Az egészből az adódik, hogy ezeknek az elrendezéséből hát két ilyen háromszög van, amit a polaritás egymás körül, és mindegyiknek megvan a maga polaritása. 18 anuból áll, tehát az a legegyszerűbbnek tartott hidrogénatom, és 18 végső fizikai atomból, ha úgy tetszik. Ted Bitter ezt látta. Az oxigénatom az már egy sokkal bonyolultabb jószág. Ebben már nem megyek bele, nem kell megijedni. Csak úgy demonstrálom, hogy hát azért bőven van itt helye információ elhelyezésnek. Ha arra gondolunk, hogy azok az alacsonyabb szintű egységek, sőt, még az, maga az alu is külön életet él a maga rezgéseivel, akkor már ezeknek a mindegyik különböző módon képes rezegni, akkor ezekből most hány kombináció jön ki? Ugye mérhetetlen már ez is. De nem hidrogénatomokat tapogatnak ezek a pszichometrizálók, hanem sokkal komplexebb kémiai összetételű anyagokat, amikben nagyobb atomok voltak, köztük mondjuk hidrogén is, oxigén is, amiben már 290 anu van. Amiknek a egymáshoz viszonyított helyzete, frekvenciái azok hát még egy kicsit bonyolultabb rendszert alkotnak. De ez nem a vége. Nézzük az aranyatomot például. Ezt már csak elrettentésként raktam föl. És az arany az nem a legbonyolultabb kémiai elem, tehát a legnagyobb atomsúlyú. Az már 3546 anuból áll. Ilyen végső fizikai atomból. És az ő összetevői, így néz ki az atom, és itt vannak az al összetevők, kicsit kifejtve. Hát ami itt a magjában van, az itt van egy kicsit kinagyítva, és a pöttyök az anuk. Itt a tetején, meg az alján ilyen virágszíromszerű képződmények, azokban, mert az meg így néz ki egy. Bennük az anukkal. A kalcium, a magnézium nem ennyire bonyolultak, de azért ott is van bőven helye információ elhelyezésnek. És akkor még meg sem néztük, hogy mi az anu. Ehhez először is azt kell elmondani, nem tudom, hogy kinek újdonság, vagy kinek nem, hogy tulajdonképpen amit mi anyagnak érzékelünk, az tulajdonképpen pont az anyag hiánya. Mindjárt fogjuk látni, hogy ez hogyan értendő. Egy anu, az nagyjából így néz ki. Van ennek egy pozitív, meg egy negatív változata is, aminek a különbség az annyi, hogy az egyikben itt bele megy a fizikai síkról, az szívja magába az energiát, az erőt, a pozitív meg itt fújja ki magából. A kettő egyensúlya tartja fent az anyagi világnak az egyensúlyát. És akkor itt kapcsolódok a Jánosnak az antigravitációs előadásához, hát itt lehet a kulcs. Hogy ezek az anuk a társulásaikban hogyan fordulnak kifelé, hogy a pozitív oldalukkal fordulnak befelé egy ilyen társulásban, egy egyszerű társulásban, vagy a negatív oldalukkal kifelé, vagy mennyi fordul a negatív oldalával kifelé, és mennyi a pozitívval, ezeknek az aránya valahol biztos, hogy közrejátszhat abban, hogy a gravitáció működik, hogy az antigravitáció. És tekintve, hogy ezek, mint elhangzott, ez is élőlények, akarattal befolyásolhatók. Hogy mennyire így van, mindjárt fogjuk látni, hogy megyünk tovább. Ledbetter, amikor ezt vizsgálta, akkor így számolt be róla, most a vizsgálati módszereiben nem megyünk bele, mert erről volt egy külön előadáson, és az is kitöltött másfél órát. A lényeg az, hogy amit látott, az így néz ki, az amúgy van három vastagabb zsinór benne, meg hét vékonyabb zsinór, amik így nagy sebességgel örülnek. Megy körbe-körbe, ahogy átfordul, visszajön és kezdő erőről. A pozitívnál ez az irány, a negatív annál meg ez az irány, a forgási irány. A három vastagabb, az az elektromos és a mágneses térre reagál, a hét vékonyabb pedig az éterikus anyagban terjedő egyéb rezgésekre, mint hang, fény, hő, stb. Ezekre mutat reakciókészséget. És ha egy ilyen zsinort megnézünk közelebbről, na akkor jönnek még érdekesebb dolgok elő. Itt most konkrétan a három vastagabból vettünk ki egyet. Nem egyet, hanem három vastagabbat vettünk, és abból kibontottunk egy ilyen menetet. Aki közelebbről az látja, hogy az a zsinór, amit mi itt ezen az ábrán látunk, az az a vastag. A körül van egy vékonyabb, finomabb, itt. A körül megint van egy még finomabb, ami itt körbe-körbe tekeredik a körül pedig még egy. És ez az első négy szín. Hét ilyen zsinór ágyazódik egymásba. Pontosabban hét ilyen tekercs ágyazódik egymásba. Egy ilyen madzag, ami itt körbe megy az anunk körül, 1680 menetet számolt meg lett bírva. Egy menet ebben a vastag zsinórban, az hét menet egy ilyen vékonyabb számára. És azon a vékonyabból megint van egy vékonyabb, ami megint hét menet tesz ki egy menetet a vastagon. És ez így megy egészen le hét szintig. Ez az ábra, amit mondtam, csak négyet mutat, de már így is elég nehezen kivehető. Míg végül eljutunk a hetedik szintre, ez a legfinomabb spirilla, ez hét buborék egy menete. És ez az, amit mondtam, hogy amit mi anyagnak hiszünk, az tulajdonképpen az anyag hiánya, mert ezek a buborékok, ez gyakorlatilag a semmi. És ami körülötte van, az a bizonyos éter, ki hogy hívja, itt konkrétan koilonnak emlegeti ez a irodalom. A lényeg az, hogy ez az a bizonyos ősi anyag, ami akkor nem születik meg, hanem akkor nyilvánul meg, mikor az egyből kettő lesz. A szellem és az anyag. Ez az az ősi valami, aminek mérhetetlen nagy a sűrűsége, ugyanakkor mérhetetlen nagy az elaszticitása is. Ebben nagyon gyorsan tudnak mozogni ezek a buborékok. Vagyis, ha most itt végigpörgetjük azt, amit az előbb elhangzott, egyetlen a milliárdnyi a koilonban lebegő buborékból áll. És az egész anu, a spirillák mind, és még talán maguk a buborékok is önálló rezgésre képesek, önálló életet élnek ilyen értelemben. Ha úgy tetszik, a saját hangjukon énekelnek. Most akkor tessék elképzelni, hogy hány szólamú ez a szimfónia, ami egyetlen anuból szól, vagy szólhat. És akkor még csak az anu szintjén jártunk, nem az atom szintjén. Hát a válasz arra, hogy lehet képes ennyi címet tárolni egy apró mintadarab, az anu zsinórjai, azok spirillái és a spirillák buborékja is mind információ hordozók. Külső hatások hatnak rájuk, megváltoztatják a viselkedésüket. Más rezgésektől eltérítik őket a már megtanultaktól, akkor azt is tudja énekelni. Más rezgések megtanítják rá. És ez az anyag fejlődésének az útja. Újabb és újabb benyomások érik. És ez az a rendkívül kiterjedt, sokszólamú rezgési képesség, ami gyakorlatilag végtelen információ tárolási kapacitást jelent az anyagban. Mondhatják persze önök ilyenkor, hogy jó, hát óriási a tároló kapacitás, na de hát évszázmilliók meg milliárdok fényképezésére szükséges információt kell tárolni. Ha előbb-utóbb csak betelik, nem fog betelni, mert nem csak az elektronikában, hanem a teremtésben is az igények előtt jár a kínálat, ha úgy tetszik. Mert ebben a világperiódusban az annak a 7 spirillájából még csak a 4 legdurvább az, ami él. És ebből is a negyedik épp hogy most mondjuk fél úton jár a tanulásában. A maradék 3, a legfinomabb, ezek a finomabbak, és ebből eredően a legtöbb menet van rajtuk. Ebből eredően ezek csak eztán fognak aktivizálódni, eztán szállnak be a kórusba, ha úgy tetszik. És ők sokkal több információt lesznek képesek tárolni, meg hozzátenni a nagy szimfóniához, mint az eddigiek. Tehát bőven van hol mit tárolni még az információt, amit rögzíteni kell a logosz tudatában. És ha ez még mind nem lenne elég, akkor tessék meggondolni azt is, hogy az is tudott dolog, hogy a fizikai anyag részecskéi szoros kapcsolatban állnak a hozzájuk tartozó asztrális sík megfelelő atomjaival. Ha pedig ezt a kapcsolatot elfogadjuk, akkor már is mondhatjuk azt, hogy ha nem elég itt a címzési kapacitás, akkor egy mutatóval átirányítom a további címzést egy másik síkra. Csinálják ezt most is az elektronikában, ezt a módszert. Ezt sem maguktól találták ki, ezt a természet már régen kitalálta, valószínűleg így működik az, hogy ha figyelembe veszik, hogy a fizikairól mutatnak mutatók, memóriamutatók, ha úgy tetszik, a asztrális síkra, az asztrális síkra, a mentálisra és tovább, akkor bárhogy kijelenthetjük, hogy nincs az az információ halmaz, ami mindezt a címzési kapacitást ki tudná meríteni. És akkor egész úgy, tényleg egy órába beleférünk, már is az összefoglalásnál járunk. Ami a lényeg az eddig elhangzottakból, a pszichometria nem kitaláció, hanem igenis létező jelenség, számos kísérlettel bizonyították, még az egész témának az ellenlábasai is levezettek és dokumentáltak ilyen kísérleteket. Ez az egész a teozófiában tisztánlátásként ismertetett képesség egyfajtája. Sokunkban megvan erre a képesség, és gyakorlással fejleszthető is, habár azok a híradások, amik ugye 130-ból 40 valahány embernél az igaz volt, azok az Egyesült Államokban, talán Kentuckyban történtek ez a mérés, és a 1840-es években. Nincs rá garancia, hogy most itt Magyarországon hasonló lesz, de azért egy 5-10% biztos igaz itt is. De gyakorlással fejleszthető, és sokunkban ott szúrnak. A felidézett képeket nem a minta tárolja, az csak egy kulcsot ad, egy címet, hogy hol kell megnézni azt az emlékképet. És egyetlen atom, egyetlen anuja is olyan tömegű információt képes tárolni az bemutatottak szerint, amivel gyakorlatilag kimeríthetetlen információ tárolási kapacitás, még a fizikai szinten is. Hát a meglepetés előtt akkor hadd kérdezem, hogy van-e kérdésük. Vagy mindenki padlót fogott a sok süketségtől. Hát úgy látom, nagyon várják a meglepetést. Az pedig annak a kinyilvánítása, hogy azzal ellentétben, amit az előbb elmondtam önöket, és meggyőztem önöket, azt kell mondjam, hogy a tárgyaknak, tekintett dolgoknak is lehetnek saját emlékeik. Úgyhogy kezdetleges személyiségük is. De hát ez már egy másik téma. Köszönöm a figyelmüket.